Üdvözlöm Önöket! Mindenek előtt köszönöm, hogy ismét velünk tartanak. A kötött fogás és a flaster ingyenesen nézhető, és ez így is marad. Ám ha nincsen magyar hang, nem lesznek műsorok sem. Lévén bevételeink bő 90%-a Önöktől, az olvasóktól származik. Kérjük, vegyék alapot, illetve még jobb, ha előfizetnek rá, online vagy papír alapon. De nem csak a műsorok miatt, hanem azért is, mert jó. Az éves előfizetők pedig ajándékot is választhatnak, például...
Kötött fogás pólót és bögrét.
Hátizsákot.
Kulacsot.
Női pólót.
Férfi pólót. És vászontáskát.
További információ a hang.hu/előfizetés oldalon, vagy írjanak nekünk az előfizetés@hang.hu címre. Köszönjük!
Napot, magyarok! Már nagyon hiányoztak. Most volt a hétvégén az extra, ahol extra sokan voltunk, extra jó volt, de a mai műsor is isteni lesz. Hát, már arra tekintettel is, hogy a hülyék országában események vannak. Akik ebben részt vesznek, ha osztják az én véleményemet, ha nem, a Dévényi Pisti.
Üdvözletem.
Akinek nagy a lelke.
Így van.
Aztán Reinhert János.
Hagyj Isten.
Most romantikus leszek, akivel kapcsolatban múltkor az extrában, tessék megnézni, megemlékezett Sletcseba báról, és volt miért, aki nem tudja ki a Sletcseba nézni utána. És akkor annyira meghatott engem a János, hogy elfelejtettem elmondani, hogy szeretném önök megbemutatni az általam ismert legtisztességesebb magyar közéleti embert. Őt Reinhert Jánosnak hívják, leánykori neve Nyíri János. De konspirátorak. És ezt halálkom olyan gondolom, napok óta ezen szarakodtam, hogy nem mondtam el. Hát aztán itt van. Konok Peti.
Jó estét kívánok.
Aki konzekvens örök anarchista, tehát ez is egy baromi tisztességes álláspont szerintem, hogyha valaki önmagát adja. És Balogh Gábor, akiről még nem tudok mondani semmit, csak nagyon szimpatikus, és szeretem olvasni a szövegeit. Na!
Kicsit vészjósló érzés.
Mi?
A vészjósló érzésem van. Mi lesz ezután?
Ezután jönnek a halálos idők.
Csupa jót mondott, és most jön a halálos idők. Érdemelj elismerésem, mellett vagyunk lőjük.
Aztán ezt a könyvet ajánlom a figyelmébe, majd a műsor végén is. Stefano, ugye?
Igen, igen.
Stefano Bottoni, a hatalom megszállítja című munkája. Valaki nekem azt mondta tegnap, hogy jó, hát már annyi könyvet írtak az Orbánról, mondom, de jót még nem. Uh-huh. Márhogy nem jót az Orbánról, hanem jó könyvet. Izgalmas, olvasható. Ja igen, múltkor is elfelejtettem, ezt is elfelejtettem, most elmondom. Kötelező irodalom kéne, hogy legyen minimum az ellenzéki politikusoknak. Kötelező.
Hát még egyet se láttunk bejönni, hogy megvenni.
Viszont viszik,
mint a cukrot. Nagyon népszerű.
Nem olvasnak ezek semmit.
Hát az egy nyugodt, békés megoldás.
Látszik is a tükörögem, tényleg még az átlagnál is hülyébbek. És akkor Körmendi Zsuzsa slágerkönyvét, aki zseniálisan ír, különben a Magyar Nemzet újságírója volt, Freddie Mercury-ról. A Magyar Nemzetes korában is élmény volt olvasni.
És könyvszerkesztő volt, nagyon alapos ember, tehát azt azért jó tudni, hogy ezt komolyan kell venni, amit ő csinál.
Érdemes. Na, akkor uraim, mit keresünk, mit kavarunk, hanem mi? Mit kavar a magyar külpolitika Koszovóban? Magyar diplomácia jelző szerkezettel vagy ide elém írva a papírra, de hát diplomáciának hívható?
Diplomáciának diplomácia. Más kérdés, hogy milyen érdeket szolgál, vagy hogy milyen hatékonysággal működik, mert az is diplomácia, ami nem feltétlenül azt az érdeket szolgálja, amely zászlóval hajózik. Hát ugye itt ennek az egésznek a megértéséhez érdemes egy picit visszamenni az időben, illetve legalábbis először, akinek nem nincs ez a történet meg, ugye gyorsan vázoljuk fel egy mondatban, hogy Koszovóban ugye most nagyon komolyan áll a vál. A szerb és az albán lakosság esett egymásnak, illetve leginkább a szerbek estek az albán hatóságoknak neki. Volt egy megállapodás, amelynek értelmében Koszovó, ami eleve egy zsebkendőnyi kis ország, de ráadásul azért még etnikailag is jól megosztott, tehát van egy kis északi sarka, ahol nagy többsége szerb. A lakosságnak ott autonómiát ígértek a szerbeknek, cserébe a szerbek megígérték, hogy végre elismerik Koszovót, ezt jóbalkáni módon természetesen egyik fél sem tartotta be egy pillanatig sem. És most kiírtak egy választást, egyébként Koszovóban most egy, hát a magyarországi kormányzat gondolkodásához egyébként egy meglehetősen közel álló kormányzat regnál, amelyik tulajdonképpen a belpolitikai problémákat, amik mondjuk Koszovóban az ország puszta létezésével együtt járnak, tehát ott az is egy probléma, hogy szegények hogyan álljanak meg a lábukon. Na hát ezt megpróbálják feloldani abban, hogy hősiesen küzdenek a szerb kisebbségük ellen is, és kiírtak egy önkormányzati választást, anélkül, hogy az autonómiát megadták volna a szerbeknek, a szerbek ezen jól nem vettek részt, néhány százaléknyi ember vett rajta részt, ezek a néhány százaléknyi persze albán polgármestereket választott javarészt szerbek lakta településekre. Ebből óriási balhé lett, mert ezek ugye nem tudják elfoglalni a széküket, mert a helyi lakosság nem engedi. És abban a sajátos helyzetben kerültünk, hogy ugye KFOR katonák vannak ott, békefenntartók, ezek közül több száz magyar, és jó páran meg is sérültek ebben a balhéban, amikor a szerbek nekik estek. És arra gondoltam, hogy vissza kell menni az időben, hogy miért olyan csendes ennek kapcsán az a magyar diplomácia, amely karikatúrák miatt hív be nagyköveteket, ugye? Emlékszünk erre, például a holland nagykövet állt a szőnyek szélén valami hülye karikatúra miatt, meg Szent Koronával bohózkodott valami egyébként tényleg ízléstelen osztrák humorist, és az osztrák nagykövetnek kellett. Szerintem utána kellett nézni, hogy mi a bánat, ez amiért berendelték. Szóval ilyen hülyeségek miatt rendszeresen berendelnek diplomatákat, és diplomáciai balhékat csinálnak, ehhez képest ebben azért egy nagyon tárgyilagos nyilatkozat jelent meg, pusztán a tényekre szorítkozva. Ennyi és ennyi magyar sérült meg, és hát nagyon reméljük, hogy béke lesz. Hát ennek a visszafogottságnak az a háttere ugye alapvetően, hogy a magyar kormány az összes szomszédos ország közül a szerb hatalommal ápolja a legbensőségesebb viszonyt. Ennek nagyon sokféle oka van, egyrészt ugye hasonló a berendezkedés, eléggé hasonló a berendezkedés, elég hasonló az ideológia is, és hát mindenek előtt hasonlóan arccal kelet felé áll mindkét rendszer, és most ennek oltárán, mert ez önmagában egyébként tulajdonképpen egy politikai természetszerűség volna, jó, hát hasonlóak, persze hasonló hasonlóan körül, de most ugye az apró bozzanat veszett el az elmúlt 10 év nagy szerb-magyar testvériségében, és a szót nem véletlenül használom, mert ezt a szót használta a külügyminiszter úr, amikor Belgrádban volt egy nagy gyűlés, azt mondta, hogy a szerb meg a magyar az testvérnép, és ebben a testvériségben az a jelentéktelen tény az nem nagyon került elő, hogy délvidéken azért szép számban élnek magyarok, és az ő nyelvi meg egyéb kollektív jogaik azok még mindig nem állnak azért olyan magaslaton, ami ezt a nagy szeretetet indokolná. Ja, valamit javult a helyzet Miloševićhez képest, hát nem nehéz. De ez a nagy szeretet van a szerb hatalommal, és a valószínű, hát hogy emiatt van ez a nagy kellemetlen csend, hogy mit lehet most ilyenkor mondani, hiszen ez a koszovói balhé egyáltalán nem független a belgrádi kormánytól. Sőt, sokan pedzegetik, hogy bizony, a szerb szolgálatok ebbe benne lehettek, és ez nem csak egy konteó, mert ilyenkor ezek mindig előkerülnek, hanem bizony konkrét fotókról elemezgetik különböző csoportokban, hogy hát ezek ismert szerb futballszurkolók, de olyanok, akik a hatalomhoz közel álló klubok figurái, állítólag fölismertek ilyen állambiztonsági figurákat is, tehát nagyon valószínű, hogy ezt a balhét Belgrádból szítják, és nagyon valószínűtlen, hogy erről Budapesten nem tudnak.
Na, és a többiek?
A kellemetlen helyzetbe került egyébként a magyar kormány, hogy kvázi ideológiai berendezkedéssel, olyan stíllel, dizájnnal, mint Pristinával, mint Belgráddal jóba lehetne. Tehát itt két nacionalista kormányzat van, mind a két nacionalista kormányzat ugye maga értekében szítja azt, ami hát láthatóan egy eszkalálódó erőszakká válik. A magyar kormány kedveli az ilyesmit, kedveli ezeket a fenyegetéseket, kedveli a kisebbségek üldözését, kedveli a beszólást azért, hogy a mi kisebbségeinket üldözik. Tehát ilyen értelemben valóban egyrészt ugye van egy általános ilyen nyugati elvárás, bár az se tiszta egyébként most ebben az egész történetben, ugye alapvetően mégis a nyugat az a Koszovót irány, tehát Pristinát támogatta volna, de hát szemelláthatólag Pristina sem igazán akar megfelelni semmiféle kvázi demokratikus standardnek. Ilyen értelemben az Orbánnak egyébként tágabb lenne a játéktere, de zavarban van. Már nem az Orbán van zavarban, hanem igen, az, amit szerintem nyugodtan hívhatunk magyar diplomáciának, mert valóban ez a magyar diplomácia mind a két irányba, abban is, hogy ilyen sajátos döcögő szerbséggel nacionalista lózunkokat üvöltözik a külügyminiszter egy nagygyűlésen, meg abban is, hogy előszobáztatják a különféle nagyköveteket, hogyha valami művész Berlinben azt mondja a magyarokról, hogy ja Istenem, azért mégsem volt ez annyira tisztességes dolog, amit csináltak. Jelentő leveleket, meg ilyen hogy is hívjákokat írnak az újságokban, ilyen felháborodott olvasói leveleket, a magyar nagykövetek, tehát igazából a magyar diplomáciát azért tényleg az is minősít, hogy ez a Szijjártó Péter nevű valaki lehet ennek a képviselője. De hogy ebből mi lesz így ebből a történetből a kiút, én azért azt látom már hónapok óta, tulajdonképpen hosszabb ideje, de hónapok óta egyértelműen, hogy a magyar kormány valamilyen szempontból mindenképpen szeretné, hogy eszkalálódna ott az erőszak. Ezzel egy csomó mindent lehet akkor igazolni. Én most nem azt akarom mondani, hogy nekik, mit tudom én, mert ilyenkor mindig előjön az, hogy hát akkor biztos a Vajdaságot akarják, csak a Vajdaságot ugye Szerbiától kellene akarni, meg különben sem hiszem, hogy erről szól a történet. De amíg eszkalálódik egy ilyen konfliktus, itt a közelünkben abból egyrészt lehet nyerészkedni, másrészt lehet nacionalista lózunkokat bevetni itt is, harmadrészt lehet a fenyegetettséget a magyar nép felé is közvetíteni, és egyáltalán minden szempontból egy ilyen zavaros, egyre zavarosabb kormányzat, amilyen a miénk, az abban érdekelt, hogy mindenütt zavar legyen, mert van benne egy ilyen kis fertőző potenciál. Viszont azért én így elfilóztam rajta, hogy ha mondjuk úgy katona lennék, vagy ugye látjátok ti is ezeket az irdatlan óriás plakátokat, hogy gyertek a seregbe, legyetek bátorak, és akkor ott olyan high-tech rambók és rambinák vigyorognak a világba, és akkor itt a realitás. Bevetik őket kvázi civilekkel, vagy zavargókkal szemben, azok megverik, meglövik őket, ők is megvernek, meglőnek, teljesen káfor, olasz parancsnokság, nem menjünk bele. Ez az egyik. A másik fele meg az, hogy elvisznek csicskáztatni egy hétre táborpusztára, hogyha katona leszel, az is ilyen tök menő. Tehát miért nem ezeket rakják a plakátra? Az Asterixnek volt egy ilyen rész, hogy ott fekszenek szegény rómaiak, így a gallok éppen szarrá verték őket, és akkor az egyik így a szerencsétlen római mondja, hogy lássa a világot, azt mondták, ismerkedj meg érdekes emberekkel, azt mondták, hogy tényleg lassan.
Rendékszem, hogy
azért ez nagy év volt, amit sikerült be.
Hát figyelj, én az ókorig mentem vissza.
Mondja Gábor, hogy több oka lehet, hogy mit is kavarott a magyar kormány. Hát szerintem nem tudom, hogy a nagyra vagy sokra nem jutnak azzal, hogy szerbekkel testvérek lettünk, nem? Tehát világpolitikailag.
Hát építünk kíván a közös vasutat.
Hogy ilyen biznisz akar ez lenni, nem? Tehát mindig mi is gazdasági szakemberek is mindig csesztetik a Orbán kabinetet, hogy az egy dolog, hogy létrehozta a nemzeti burzsóáziát, meg úgy hozta létre, ahogy. De hogy működik ez a nemzeti burzsóázia? Hát kizárólag a határokon belül. És hogy ez így, amíg van uniós pénz fenntartható, amíg nincs, akkor már látjuk, hogy már is döcög a szekér, sőt. Terjeszkedni kell, hát ők így gondoltak szerintem terjeszkedni, hogy akkor majd arra fele lesznek ilyen bizniszek úgy lefelé.
Janó?
Várj, és akkor közben azon gondolkodtam, hogy most próbáljuk meg azt elképzelni, tudom, hogy egyre nehezebb évről évre, meg napról napra, hogy ha egy normális országban élnénk, akkor, ahol nem hívogatják be a nagyköveteket mindenféle marhaság miatt, akkor egyébként egy ilyen ügyben, amikor nemzetközi békefenntartóként vesznek részt magyar katonák akcióban, a magyar kormánynak nem kellene behívnia, nem? Mert nemzetközi békefenntartóként vannak ott. Tehát most mit mondana a szerb, vagy a koszovói diplomáciának, hogy ennyi, vagy a szerb diplomáciának? Tehát, hogy azt nem igazán vágom, hogy nem kéne. Hát az egy nemzetközi akció, nemzetközi ügy. Meg még, ami eszembe jutott, amit mondtál Péter, hogy gyerekkatonának meg legyen Rambó, és akkor itt a valóság. De ha megnézted a videókat is, gondolom, akkor megnézted, mert lát nyilván...
Hát majdnem beléptem, ne hülyeskedj.
Hogy...
Újkoros vagyok.
Begerjed? Végre. Valami.
A rabinákra.
Rabinákra. Rambina.
Rambinákra.
Hogy, de ott szerintem nagyon az volt, hogy az lehetett a parancs, hogy itt most nem törhet ki egy újabb háború. Tehát, hogy a katonák nem csináltak semmit, csak védték magukat. Tehát azt lehetett látni, hogy nem igazán tudnak beavatkozni, és borzalmas volt ezt nézni, hogy ütik, vágják őket vascsövekkel, meg robbangatnak minden, de hogy nem igazán avatkoztak be, hát próbálták tartani ott a vonalakat, meg menekítették a sebesülteket. Pont azért, hogy ne történjen ennél komolyan. Hát most gondoljatok bele, hogyha lelőnek, vagy meghal két-három.
Jó, de hát a dizájn akkor sem az a plakátokon, hogy legyél karhatalmista egy idegen országban, hanem az, hogy védjed a hazát.
De ez is hozzátartozik.
Hát én azt értem, csak nem rakják a plakátra.
Minden tiszteletem mellett, meg tehát valaki elmegy katonának, és elküldik külföldre, elküldik a Balkánra békét fenntartani, akkor valószínűleg benne van a pakliban, nem, hogy valami
ilyesmi történjen. Most megemelték a veszélyeséget.
Még ezért volt vicces a DK, nem? Tehát, hogy van egy magyar alakulat, akiket azért küldenek oda, hogy ha ilyen eset történik, akkor avatkozzanak közbe, vagy legyenek ott, tartsák fel a békét. Történik egy ilyen eset, erre azt mondja a DK, hogy na, akkor vissza kell hívni őket.
Tehát, hogy... Nem a DK mondja, be kell. Már te is azt fújod, ez a hülye rónai adta ezt elő. Nem az ő hazájuk.
A mi hazánk is, meg én a DK.
A DK nem mondja. Hol mondta?
Mi az a DK?
A DK vizsgálatot követel. Semmilyen,
de lehet, hogy ez, mert nekem ez maradt meg, és az ATV-s műsor.
Az ATV-ben mondta Róna, igen. Na, mi van helyzet?
Pár vonásnak tegyek hozzá, tökéletesen vázoltátok a helyzetet, amivel én talán
én még nem vázoltam, úgyhogy még nem tökéletes.
Jó, igen, akkor,
még el se kezdtük.
Igen, vázolni. Az egyik, hogy azt jó tudni itt Budapestről, meg a... hogy mondjam, a nagy magyar nacionalizmus, a nemzeti tudat háborúi számára, ugye, hogy a szerb közgondolkodás számára Koszovó olyan, mint Magyarországon Erdély. Tehát ugye ez a nemzeti születés a legfájóbb dolog, hogy Koszovót elcsatolták, meg egyáltalán Koszovó. Viszont a másik oldalon az történt, mint nálunk Erdélye, ugye, hogy nálunk Erdélyben a románság szaporodta túl a magyarokat, Koszovóban az albánok szaporodták
de
túl
ott a nagyon.
Azt akartam mondani, hogy csak ez a másik vonás, amit elmondanék, hogy azt jó tudni, hogy Koszovó gyakorlatilag albán, van néhány település, amelyiknek szerb többsége van. Ez a néhány település csinálja a fesztivált, ezt a néhány települést Orbán Viktor nagy barátja támogatja, Vučić és a szerbek. És ugye az Orbán diplomácia nagy csapdába került, mert a legjobb barátai fogtak, vagy hogy mondjam, hergelték fel az embereket a saját magyar katonái ellen. Ebből kéne jó kijönni, nem tudják, hogy mit mondjanak, nem látják a kiutat. És igazándiból én azt hiszem, hogy ez szükségszerűen bekövetkezett most itt, vagy máskor máshol. Itt utalnék arra, hogy ugye ma önöknek tudni kell, hogy délután születik ez a felvétel, még nem tudjuk, hogy mi történt Brüsszelben, de vélhetőleg nagy többséggel megszavazzák a magyar EU-soros elnökséget.
Megtörtént.
Már megtörtént, akkor ti többen tudtak, tehát tulajdonképpen mindenütt összeomlik a magyar diplomácia, a Koszovó ugye az ennek az egyik eleme, a diminuálv alapján, és csak egyet szeretnék mondani, hogy a mi külügyminiszterünk nem olyan rég, talán 48 órája fejtette ki, hogy nem különösebben érdekli, hogy mit gondolnak arról, amit mond. Na most azért nagyjából elmondhatnám, hogy Szijjártó Péter az egyetlen külügyminiszter a világon, aki úgy gondolja, hogy ha hogy őt nem érdekli, hogy mit gondolnak mások arról, hogy ő mit mond. Jó volna, ha ilyenkor azért úgy belegondolnának, hogy milyen kormányunk van.
Na, azért bocs, az benne van, hogy Tehát ha komolyan veszi akárki is a nemzeti kisebbségek önrendelkezésének az elvét, ami elvileg az EU is komolyan veszi, meg Magyarország is komolyan veszi, akkor hiába tök mindegy, hogy a Vučić áll az északi szerbek mögött, vagy ki áll mögöttük, de hát ez egy legitim elvárás, meg is lett ugye ígérve, a kvázi nem béke folyamat, de hát megbékélési folyamat.
És ennek során alapján lett független Koszovó is.
Tehát igen, igen, hát úgyhogy azért az egy összetett helyzet. A másik oldalról pedig az, tehát hogy most van ugye a szerb irányba, azért még mindig én látom a magyar diplomát. Nem veszik már diplomáciának, tényleg diplomácia elfogultsága, de hát kötöttünk mi már Jugoszláviával örök barátsági szerződést annak idején, aztán a Teleki Pál megírta, mi lett belőle.
Az a helyzet, hogy...
Sanyi, nem találtam ilyet, akkor ez egy ilyen...
Én elkövettem azt a nyegvességet, hogy értesítettem az érintetteket tegnap, hogy legyenek szívesek korrigálni, mert hát azért nézik az emberek a üzéket, és ezt simán el tudja vinni. Már hogy tévéműsorokat átérítsd. Az egyik dolog, amit meg szeretnék jegyezni, az az, hogy jó, a magyar diplomáciának szerintem az a célja, hogy itt legyen 3 millió olyan ember, akinek erekciója van attól, hogy ezek úgy csinálnak, mintha lennének keményen. Már hogy a magyar diplomácia Orbán Viktorról az élen. Ez az egyik dolog. Azért arra ne feledkezzünk meg, hogy ez a magyar kavarás, ez nem itt kezdődött, és nem most. Ugye kavarnak ezek Bosznia-Hercegovinában is, igen keményen. Pénzelnek mindenféle olyan intézményt, amelyik a Balkánon, hát hogy is mondjam, parázslik. Hozzáteszem, nyilván benne van a bizniszben, tehát a biznisz is benne van, mert teljesen nyilvánvaló, hogy az ilyen államokkal lehet olyan bizniszeket kötni, ahol simán lehet, most nagyon leegyszerűsítve, bár a lényegre törően gondolom én, pénzt mosni, adni, venni, nem piac van, de hát ugyanez a dolog van az oroszokkal. Detto. Zárójelben jegyzem meg, hogy jó volt elolvasnom a Bottoni könyvét, mert hát én már legalábbis feledékeny vagyok, szóval azért az oroszokkal való furcsa bizniszelést, azért nem az Orbán kezdte, hanem Gyurcsány. És ez messzebbre nyúlik, zárója bezárva.
Ahogy a DK ezt mondta, az még egy másik Putyin volt.
Ezt jó, hát erre megint azt szoktam mondani, ugye, hogy a Putyinnak azért jó iskolái voltak, tehát jó iskolába járt, tehát hogy is mondjam, elő tudta adni a mosolygós Putyint, miközben egyébként fölrobbantott a fél Moszkvát, ugye annak érdekében, hogy a megcsinált egy-két háborút, de egyébként mosolygott a nyugatra mindaddig, amíg úgy nem érezte, hogy kellően erős, illetőleg amíg úgy nem érezte, hogy össze vagyunk pántlikázva, márhogy ugye energiaügyben. Mert hogy amúgy egy dezintegrált, szétesett, politikailag megosztott Európában érdekelt. Az orosz birodalmi gondolkodásban Eurázsia központja Moszkva, nem Brüsszel. Na most én azt gondolom, mindazok alapján, amit összeraktatok, ti magatok is, hogy eléggé ki kéne, hogy lógjon a lóláb mindenki számára, és hát lehet, hogy mondják már, nekem minden már most már egy jó ideje. Mindig ugyanaz jut eszembe? Úgy viselkedik, mint egy ügynök. Márhogy a magyar diplomácia, a magyar külpolitika és a Orbán Viktor. Én már a bosznyák ügyeknél, meg a kezdeti balkáni balhéknál, amikor elkezdtünk ott megjelenni, én azóta úgy gondolok Orbán Viktorra, hogy balkánőnő háborús gyújtogató. Tehát olyan ember, aki beledobálja a benzines hordóba a fáklyát, hogy aztán ez föllobban vagy nem, ez nem rajta múlik, de neki ez a dolga. Tehát orosz ügynökként viselkedik a magyar külpolitika minden szegmensében és minden összetevőjében, abban az értelemben is, hogy hát azért ugye ne vicceskedjünk már, ezt nem gondolhatja komolyan senki, hogy attól konszolidálódna a Balkánon a helyzet, hogy mondjuk néhány ilyen félfasiszta rendszert fölvesz az Unió, nem fogja fölvenni különben. Egyelőre Szerbiát, tanultak belőlünk szerintem. Tehát nem lehet úgy integrálni. Hát arról nem beszélve, hogy ugye itt is azért elég nyilvánvaló, ami nem idegen a magyar nyelvtől amúgy se, hogy a szavaknak úgy van értelme, hogy egyszerre van a szajoknak az eredeti értelme, és egyszer van az ellenkező, hogy másra mondjuk a béke. Ugye? Hát most komolyan. Ebben az országban, ahol a szerencsétlen karácsony, és befejezem, ugye nem szerencsétlen törölve, ugye oda nyilatkozik, hogy a moszkvai metróval kapcsolatban megakadtak a tárgyalások, mert háború van. Erre itt mindenki az ellenzéktől a ízéig összeszarja magát, hogy milyen hülyeségeket beszél, és egyébként pedig egy rohadt szó azzal kapcsolatban nem hangzik el, hogy a háborúra való hivatkozással felhatalmazási törvény van és rendeleti kormányzás, háború, a költségvetés háborús, akkor most mi a helyzet? Van háború, vagy nincs háború?
Mert Orwellt
kell hozzá olvasni.
De egyébként ebben a koszovói szituációban, mert eddig ez volt, tehát az Orbán valóban, illetve a Neyer, vagy mit tudom én, beleállt ebbe a kvázi erőteljesebben, vagy fedettebben, de azért a Putyin útján járjuk és támogatjuk. Most egy picit kihúzták a lábukról a talajt, ugyanis ebben az adott konfliktusban hirtelen a NATO is, az Európai Unió is elkezdte a koszovói kormányt is hibáztatni ezért az egész történetért. Szegény Orbán most hiába próbál full putyinista lenni, hogyha azok is, akikkel szemben nekik a Putyint kell támogatnia, hirtelen olyan húrokat pengetnek, hogy ez a történet azért nem egy fekete-fehér, tök egyszerű sztori. Ezért nem tud mit kezdeni vele, ezért van visszafogott.
Önneki nem a Putyin kell támogatni, önneki csak nyújtogatni kell. Van, ez a feladata. Én még abban sem vagyok biztos egyébként, hogy ez, hogy mondjam, Putyin által hivatalosan megkért feladat. Ez az ember minden áron teljesíteni akar Putyinnak. És annak a rendszernek.
Jó, ugyanakkor az orosz diplomáciának ez az ideális Szerbia, persze, a Koszovó képe, ami most
hát a Balkán képe. Csak a nyomaték kedvéért azért azt ne felejtsük el, vagy ne felejtsék el, vagy idézzék vissza, hogy néhány évvel ezelőtt volt, mert még az ATV-vel taglaltuk, hogy Montenegróban effektív katonai puccsot hajtottak az oroszok végrehajtani, szervezett formában, előre megfontolt szándékkal, csak belebuktak.
Az üzletre meg ott van a szomszédország.
Hát őnekik nagyon kell Balkán. Ez örök serp, hogy a Balkán nem az övék, és a törökök helyére nem ők mentek be. Na,
jó.
Ennyi a fjordokról? Kurva jó, baszdmeg. Na mondjak.
Milyen hálás közösség.
Még egy háború, hát egy kicsit beszélünk rajta. Szaragszunk itten. De megint ott vagyunk. Az elengedett csempészek. Ember csempészek. Egyikből kijövünk, a másikba bemegyünk. Ember csempészek. Hát amúgy csak, ha úgy tetszik a magam megnyugtatása kedvéért, az előném ezzel, hogy ebből is hogy lett egy ilyen úgynevezett szakmai vita, hogy most akkor ki lehet-e engedni, meg kit és hogyan lehet kiengedni, meg hogy most sokan vannak-e a börtönben, vagy kevesen.
Jó, hát én nekem egyébként erről az embercsempészetről most annélkül, hogy a szakmai vitába belemennék. Hát ez nem az én dolgom, hogy a Schweiknek az a jelenete jutott, hogy akkor visszakössünk egy kicsit a Balkára az eszembe, amikor ugye lelövik Szegély Ferenc Ferdinándot, és akkor Szarajevóban, és bevisznek, akit aki bármilyen értelemben erről megnyilvánul, és akkor ott van az összes ilyen, és ott elkülönbe ül valaki, aki nagyon igyekszik, hogy ne tartozzon, nehogy véletlenül összemossák ezzel, és akkor maga miért van itt a Ferenc, a császár őfelségük, és ez ő kicsit, hát ő csak egy rablógyilkos, tehát ugye elképzelem, hogy ülnek a börtönben, tényleg a Herceg Zolik, meg akiket bevisznek, mert csúnyán néznek a rendőrsorfalra, a Karmelit előtt, meg mindenkit ott összeszednek a gyűjtőbe, és akkor ott ül egy embercsempész, az nehogy összekenjenek vele, én mindjárt szabadulok.
Nekem a Fidesz kommunikációja tetszik nagyon ebbe a történetben, hogy megint az van, hogy nézel a híradót, és egy perc alatt mondanak feketét meg fehéret, vagy ilyen irányt, vagy olyan, és ez senkinek semmilyen gondot nem okoz, mert ugye azzal kezdődik a migrációs blokk, hogy Rétvári Bence volt, aki ezt bejelentette? Hogy túl sokba kerül a magyar népnek, nem fogjuk mi fizetni a izéknek, és ezért, hogyha 72 órán belül elhagyják az országot, amit a belügyminisztérium garantál, akkor kiengedik ezeket a figurákat. Ez így elmondják, és ugye arra van kihegyezve az egész, hogy már hát nekünk spórolnak, tehát mindig nekünk spórolnak. A izével is nekünk spórolnak az önkormányzati, meg az uniós választás összetolásával, mert nekünk magyar lenni jó, na, ezt mondjuk ki. Majd vesző, következő jön a Bakondi, azt elmondja, hogy itt már a szervezett bűnözés, csak az egész embercsempészet, amiben egyébként valószínűleg igaza van, már fegyvert használnak, már baromi veszélyesek. Ezek most már kőkemény bűnözők, ez most már a legdurvább. Most már itten már világvége lesz megint a magyar határokon. És itt néző nem rakja össze, hogy faszért engedjük el azokat a kőkemény bűnözőket, akik már szervezetten, fegyverrel fenyegetik ézét.
De megígérik, hogy elmennek.
De visszajönnek, mert az a szakmájuk, hogy ember
csak. Alapvetően értitek félre ezt a helyzetet. Hát jelenleg Magyarországon ellenzéki kormányzás van. Az előző választást megnyerte az ellenzék, tehát egy ilyen párhuzamos dimenzióba kerültünk. Egész eddig egy ilyen párhuzamos dimenzióban éltünk, és most jött meg a valóság. Mit mondtak? Ha az ellenzék győzni fog, akkor határaink védelme azonnal összeomlik, megszűnik. Eljön az embercsempészek paradicsoma. Igen. Azután az is megtörtént volna, illetve hát ugye meg is történt, tehát ugye mondom, ellenzéki kormányzás van, hogy idegen vendégmunkások, bevándorlók lepik el a hazát. Emlékszünk azokra a plakátokra, hogy ha Magyarországra jössz, nem verted el a magyarok munkáját. Most ehhez képest éppen most módosítottak úgy különböző jogszabályokat, amelyek jelentősen megkönnyítik azt, hogy külföldi vendégmunkások vállaljanak Magyarországon állást. Most abban nem megyek bele.
De nem veszik el a munkát, mert nincs kitől.
De nincs kit. Hát,
tehát nem hazudott akkor.
Ha úgy vesszük, igen, ha úgy vesszük, nem hazudott. De én arra is emlékszem, amikor azt mondták, hogy nulla migráns volt egy ilyen, hogy nulla migráns élt Magyarországra. Persze most azt mondják, hogy ezek nem migránsok, hanem vendégmunkások, akiknek néhány éven belül úgy is el kell hagyni az országot.
Vendégmigráns.
Ami azért érdekes, mert ugye gondoljunk bele, hogyha ezek az emberek 2-3 év múlva elmennek, akkor az alatt, az idő alatt több százezer magyar fog születni, felnőni, képződni és munkába állni. Nyilvánvaló az fog történni, hogy vagy A, hazamennek ezek az emberek, és helyettük teljesen új zöldfülűeket fognak ide hívni, baromi sok pénz és idő kiképezni őket, vagy azt, aki már 3 éve itt van, nagyjából érti ezt a melót, lassan már megtanult magyarul is, az hogy nem majd meghosszabbított engedélyt fog kapni. Persze. És megjegyzem egyébként, hogy olyan gyakran hivatkozik ez a kormányzat arra, hogy a nyugat hogyan cseszte el ezt a bevándorlási kérdést, szerintem tényleg nagyon sok mindent el is csesztek vele. A német példát szokták fölhozni. Emlékszünk arra, vagy hát aki idősebb emlékszik arra, hogy volt ez a Gastarbeit szöveg, hogy annak idején úgy nyitották meg a német munkaerőpiacot elsősorban a török és balkáni munkaerő előtt, hogy azt mondták, hogy ők vendégmunkások. Ott is bizonyos időre kaptak munkavállalási engedélyt, aztán hogy nem, most már a kis Mustafa már a harmadik generációt képviselve ül a berlini suliban, és lehet, hogy még mindig inkább töröknek vallja magát, mint németnek, tehát ezek az integrációs problémák azért megvannak. Na most ezen az úton indultunk el, csak jelzem egyébként.
Abszolút.
És állítólag ez akkor történülhetett volna csak meg, hogyha az ellenzék kormányra került, tehát kormányra kerültek.
Na,
én csak ezt tudom levonni.
Tessék nézni a kötött fogást, olyan híreket fognak hallani, igazából Gábor, valószínűleg a háttérhatalom keze van ebben.
Soros.
Soros úr.
Tanús, hogy a Soros mozgat néhány magyar minisztert hova tovább.
Hát ez mindig így volt. Tudjuk az elejét, hogy kezdődik.
Jó, szóval az a nagy bizonyos helyzet, én abszolút értetlenül állok ezelőtt a helyzet előtt. Már azelőtt, hogy de hát nem egy ilyen van, hogy a közvélemény, a rajongók, de nem csak a rajongók egy jelentős része, hogy emészti meg? Hogy volt az, hogy visszautalok az expozícióra, hogy amúgy egyébként ennek a politikai mélységét, külpolitikai, európai dimenzióját, amúgy egyébként maga az ellenzék se hozta szóba. Majd kijutunk idáig, végül is tényleg valószínűleg tudomásul kell venni mindazt, ami itten történik, mondom ezt ilyen lapos közhelyszerűen. Én nekem, amikor ezt a hírt meghallottam, azt hittem, hogy reggel fölkelek, és hát nem azt mondom, hogy leszakad az ég, de hát azután az elképesztő, évek óta zajló uszítás után Még ráadásul egyébként még nem is finomkodtak, hát kiengedték őket, és azt mondták, hogy 72 órájuk van az ország elhagyására.
És Szombathelyen engedtek.
És figyelj ide, és tényleg, és hogy Szombathelyen, meg nem is értem az egészet.
Szombaton nem is utazhattak szegény.
Ja, igen. Na de figyeljetek ide, és tényleg egy olyan millióben, ugye itt néhányan vagyunk ilyen mazoisták. Én néztem a köztelevíziónak az adását akkor, amikor a pápa az országház előtt celebrálta a misét. Vagy misét celebrált? Mindegy. Ott volt a misén. És azt képzeljétek el, hogy úgy volt az M1-en, nem tudom, hogy a Dunán, hogy volt az M1-en, úgy volt, hogy osztott képernyő volt, és a képernyő egyik részén ott pápa, hókuszpókot, a másikon pedig Olaszország, migrációs özön, bevándorlók, Lampedusa, és nyomták, ami a csöv, a magyar egyen. Tehát mondom, itt volt Lampedusa, itt meg a pápa.
Ez élő, tehát abban az időben, amikor a vise ment,
tudod te, hogy magyarul mit jelent az, hogy osztott képernyő? Tehát a képernyőn két izé van.
Jó, de ne arra, ugye én kint voltam, én nem láttam a tévét.
Jó, ott. Jó.
Tudom, nem, hogy nem, nem volt fönn kivetítő a
figyelj, figyelj.
Jó, hogy ott nem jelennek kivetítő izé, olasz tematikus.
De ugye leestem a szépen.
Igen, megértem, bocsáss. Igen, tényleg. Figyelj ide, én szerencsére a kanapén ültem, és nézegettem, hogy ki mit ad ebbe a izébe, és csak láttam, hogy ott van az olasz belügyminiszter, mert ott a Lampedusát elöntik a migránsok, és a pápa meg itt trónol.
De egyébként szerintem ez a régi jól, amit a maga módján az ő csalammá, én is hülyeséget mondok, az Erdogan csinál, vagy amit egyébként annak idején a Castro csinált a kubai menekültekkel, hogy a pénzt akart, vagy valami politikai engedményt, akkor azt mondta, hogy oké,
így van.
Mindenki mehet. Így én van. Azt fogom mondani, hogy mehetnek Miami-ba, vagy én így azt van. Fogom mondani, akkor elengedem
ezeket. Hát aki látta a Sepp helyes arcú című klasszikus, igen, az igen. Így indul, na, a börtön töltelékeket engedik ki Kubában.
Na, és akkor ugyanúgy, ahogy az előbb jeleztem, most már tényleg olyan vagyok, mint a Pavlov kutyája, az a helyzet, hogy egy csomó dolog valószínűleg hihetetlen számunkra, és még ha kiveri a szemünket, akkor se fogjuk föl, hogy mondjuk például ennek a migrációnak, vagy népvándorlásnak a szíriai háború kezdete óta, függetlenül attól, hogy nyilván van környezetvédelmi, és minden környezeti károk, meg izé, meg éhínség, meg nem tudom, de ennek a mozgatása ugyancsak erőteljes érdeke az orosz diplomáciának. Ugyanazon megfontolások alapján. És ez nekem megint csak azt bizonyítja, hogy Orbán úgy viselkedik, mint egy ügynök, mert hogy az, és hogy egyébként újra be akarják izzítani ezt az egész migrációs őrületet, újra, és van benne még tartalék és potenciál, és ráadásul tényleg ráöntik Európára, az Unióra. Ezek az emberek úgy, ahogy mondtad, honnan is vettük azt, vagy honnan veszik ezek, vagy hogy mitől szopja be a kedves mennek közlélelődők, most szépen hazamennek, és birkapásztorok lesznek.
Hát egyrészt ez a vala is volt legsikeresebb politikai terméke a Fidesznek. Ez az egész migráns egyszerés. Másrészt pedig az igazság, hogy van a dolog mögött realitás. Nem az, hogy a menekültek tömegei azok milyen elképesztően fenyegetik a kultúránkat, mert ez egy baromság, annyira fenyegetik egyébként, amennyire hagyja nekik a magyar állam. Olyan értelemben, ahogy elmondtad, igen, ez buris. De nem erről szól a történet, arról szól, hogy bizony a menekült krízis az eszkalálódni fog, és folyamatosan eszkalálódik. Nem azért, mert ők ezt szeretnék, hanem azért, mert ők erre is játszanak. Hát tehát amikor ez az egész történetet ők előadják, már mint például az Orbán előadja ezt mindig Orbánnak personifikálom már én is azt a rendszert, az anszar egyébként. Tehát amikor ez a rendszer előadja azt, hogy ő hogy védi a hazát a szörnyű migránsoktól, akkor a menekültekre gondol. A dolog haszonélvezőit meg most láthatóan elengedjük. És akkor itt van egy államunk, amelyik azt mondja, hogy hát mi adnánk fizetést a tanárainknak, de nem tudunk, mert nem ad az unió. Itt van az államunk, ami azt mondja, hogy hát mi börtönbe zárnánk a gonosztevőket, de nem tudjuk őket börtönbe zárni, mert nem ad rá pénzt az unió. Akkor mi a francnak tartunk egy államot, jegyzem meg, hogyha ezeket az alapvető feladatokat nem tudja ellátni, és a többi egyéb alapvető feladatát, vagy akkor miért mondja azt mindig, hogy ez az unió olyan csúnya?
Azt akartam, mert most értünk el oda, én bekapcsolódnék ebbe a történetbe. Jelesül, hogy én el tudom képzelni, hogy a kormányzat véletlenül igazat mondott.
No.
Vagyis igen, hát az, hogy óriási nagy pénzügyi córesz van, és minden vonalon meg kell fogni minden pénzt, és kénytelenek voltak ezt is kitalálni. Az a helyzet, hogy ajánlom figyelmükbe a friss magyar hang végén a Marabúnak a karikatúrája zseniális, és igen, úgy gondolom, hogy elképzelhető, hogy a magyar állam akkora pénzügyi, nem az én világom, tudjátok, de azt kell mondja, hogy akkora pénzügyi szarba van, hogy fenn kell tartani a lopásnak a pénzköreit, és már másra nem jut.
Hát ez mindig az, János, de azt szeretném csak jelezni lábjegyzetként, hogy van reménye az Orbánnak, hogyha a János, aki ennyire okos, ekkora baromságot mond, hogy pénzügyi okokból engedte ki embercsempészeket.
Figyelj, az biztos, hogy lehajolnak most már pont ezt keresem itt a fillérér is, ez kétségtelen, meg azt látjuk a NAV-nak a működésén, ahogy ellenőrizte.
Az igaz, ami, mindent, jó, tehát, tényleg, tudjuk.
Hogy itt van ugye, hogy mit van a kamat jövedelemre?
Az azért nem.
Szocbót.
Az nem fillér.
Tudom, csak hogy már, tehát annyira üresek azzal, hogy mindenféle barnságot, mindent, az, hogy a kamat jövedelmedre még szociális hozzájárulás, tehát mégis mit mondta az állam, vagy megfinanszírozod a magyar államot állampapírvásárlással, vagy kimaradsz ebből, és akkor nem.
Hát
nem,
az a, az
akkor viszont elveszük a pénzet egy
mondja,
másik csatornán.
Szép kis megtakarítás, csak nehogy történjen vele valami.
Ja, de tényleg annyira nincs pénz, és az ezt látjuk. Te mondom, a NAV-nak a működésén és a mozgásán is, hogy kiket, hogy, milyen szinten ellenőriznek most már. Minden fillért, szerintem ki van adva, hogy minden, az utolsó fillért is be kell hajtani, de ebbe a történetben szerintem ez nem
jó, benne. Most az lenne a következő, úgyis ez a következő sztori, de akkor csak tegyünk pontot az előzőre, annyiban az én szubjektív pontom, drága magyar testvérek, mindazokból, ami szerintem itt összeállt, meg amit a barátok összehoztak, az következik, hogy eldőlni látszik, önök fognak dönteni, eldőlni látszik, hogy Keletet választotta Orbán Viktor. Ő személy szerint is, meg a helyzet is ebbe az irányba sodor, 2026-ig van még esetleg mozgástér, azután nem lesz semmi. Ezt persze mondom a tökéletlen ellenzéknek is.
Egyébként,
na, hogyha... Lukas a passza.
Meg a, szerintem ide tartozik a Uccsó is. A kettő összefügg, mármint hogy úgy függ össze. Mármint hogy az Európai Parlament megszavazta azt, hogy nem mi legyünk a soros elnökség majd. Amikor oda kerül a
mindig sor... soros az elnök, nem? Nézett közték.
Hogy annyiba függ össze, hogy ezt nem gondolta senki, hogy, vagy jó gondoltuk, mert mi is sokat beszéltünk róla, hogy ennyire nincs pénz, vagy ennyire nem lesz pénz az uniós támogatás nélkül. És ebből a szavazásból, hogy az Európai Parlament 440 valamennyi, nem tudom, milyen hatalmas többséggel ugye elfogadta ezt a politikai állásfoglalást, hogy mi alkalmatlan Magyarország, nem Magyarország, már én is jövök, a magyar kormány alkalmatlan az uniós elnökségnek az ellátására, azt látni, hogy ebbe most beleállt az EU. Nem? Tehát jó ideig tartott, amíg rájöttek, hogy hogy is kell akkor küzdeni ezzel a Orbán rendszerrel az unión belül, mert nem az a dolgok egyébként, hogy ők küzdjenek meg, ez nekünk lenne a dolgunk, nekünk nem annyira megy, és itt ez nem tudni, hogy hova futhat ki. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogyha továbbra is beleállnak, hogyha továbbra se nyitják meg a pénzcsapokat, ha ennyire nincs pénz, mint amit látjuk, hogy mennyire nincs pénz, vasúti közlekedésre nem lesz lóvé. Most is szar a vasúti közlekedés, de a következő évi költségvetésben nem hogy nominálisan, hanem elvettek belőle, tehát még rosszabb lesz, azt te fogod szeretni.
Én már most szeretem.
Azért azt... Én, tehát, hogy csak annyit, hogy hova futhat ez ki, hogyha mondjuk elhúzódik még ez a
ruszki
cigajkodás. De hogy jön ebből a ruszki e-mail?
Úgyhogy a politikai terrorban az ki.
Tehát mondjuk egy év múlva, két év múlva.
Nem kell az majd, az lesz helyette yuan, hanem lesz euró.
Meg kuvaiti.
Na, régi metafora szerint egy tisztességes diktatúrában pontosan járnak a vonatok. Úgyhogy ez is azt mutatja, hogy Magyarország nem diktatúra.
De ez egy slamperály.
Gábor, azt érdemes ketté választani, hogy... Tehát én azt ketté választanám, hogy az unió... Mint olyan, ugye azért nehéz kérdés, hogy mi az unió, tehát hogy mit tekintünk az uniónak, mert ez, Brüsszel ezt csinálja, azt csinálja, Brüsszel most beleáll, nem áll bele. Van az Európai Parlament, amely az európai politikai, hát azért az inkább a színház része, tehát a jóval kevesebb hatásköre van, mint magának a bizottságnak. Aztán van még a tanács, ahol a különböző tagállamok kormányai vannak benne, a legfontosabb döntéseket meg aztán ott hozzák meg. Tehát az látszik, hogy az európai, na már megint rossz, már én is belemegyek ebbe, hogy az Európai Unió, szóval az Európai Parlament döntéshozó politikai elitjének az elsöprő többsége, az most már gyakorlatilag valójában már arra sem tartja alkalmasnak Magyarországot, vagy a magyar kormány, de betekintetben Magyarországot, hogy az unió tagja legyen, mert ez körülbelül azért azt jelenti.
Igen.
Ez viszont nem jelenti szerintem azt, hogy a valódi döntéshozó testületekben is mondjuk ez lenne a többségi álláspont, legalább két okból, először is azért, mert a nyugati nagy tőke számára még mindig állati nagy üzlet az, hogy Magyarország uniós tag, nincs vám, jól az export orientált és alacsony hozzáadott értékű, meg alacsony bérezésű iparágakat szépen lehet pörgetni. Ezek egy részét most már kínaiak átveszik, de azért a németek még mindig jól profitálnak ebből. Másrészt meg van egy geopolitikai kényszer, amit Orbán nagyon jól lát, és nagyon jól és cinikusan használ ki, hogy egyrészt ugyan folyamatosan betart az uniós erőfeszítéseknek, amelyekkel Ukrajnát támogatnák, csak pont hát csiki-csuki játék ez, mert ha ezért segbe rúgják és kirakják az unióból, akkor annál nagyobb buli nem lesz Moszkvában, mint akkor. Tehát annál tökéletesebb geopolitikai öntökönszúrás nem tud tenni az unió, mint hogy elkezdi fölbomlasztani saját magát, és egy olyan fontos geopolitikai helyzetű országot, mint Magyarország, nyíltan lök át egy másik szövetségi rendszerbe. Ez egy olyan tüske, amit nem tudnak ki igazából a körmük alól kiszedni, és ezt Orbán nagyon cinikusan és sajnos nagyon jól használja. Csak annyit még, hogy bocsánat, tegyek hozzá, hogy tehát most a következő lépés az lesz, mert ezt azért szerintem sokan nem tudják, hogy ez egy szándéknyilatkozat vagy politikai nyilatkozat az Európai Parlament részéről. Attól, hogy a soros elnökséget valamikor betöltse egy ország, attól az alapszerződés szerint nem lehet megfosztani egy országot sem. Két verzió lehet. Az egyik az, hogy időben elhalasztják, a másik pedig az, hogy jogköreit szűkítik. Na most ugye a második az különösen érdekes, mert a jogkörökben benne van az is, hogy az Európai Unió rengeteg eljárását az elnökség vezényeli le. Tehát nem ők döntenek, de ők menedzselik ezt a dolgot, és például azt a hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást is mindig a soros elnökséget betöltő országnak kell menedzselnie, amely egyébként a lengyelek mellett Magyarország ellen is zajlik, tehát akkor Orbán Viktornak a saját maga ellen indított vizsgálatot kéne menedzselni, az is érdekes lenne.
Szokták ezt.
Egyébként
Tiborcs ügy.
Ja persze, hát voltak már ilyenek, persze. A másik meg az, hogy ami még érdekes lesz, hogy rögtön utánunk, és ezt be is fejezem, rögtön utánunk a lengyelek jönnének, akik szintén hasonló helyzetben vannak, egy nagy különbséggel is. Itt lesz majd a lényeg. A lengyelek ukrán ügyben teljes egészében a nyugati fősodrot képviselik, sőt, igazából kilógnak belőle, a másik oldalra lógnak ki, az ő konfliktusok inkább ez, hogy túl radikálisok. Viszont az, amit én mondani szoktam, már többször is elmondtam, hogy szerintem bármennyire is jogos a korrupció, bármennyire is jogos a jogállami aggodalmak egy jelentős része is, ez elsősorban geopolitikai játszma, ezt az unió döntéshozó elitje sem mondja ki. Elég tudom, őszintén, szerintem. Ez geopolitikai játszma, igaza van Orbánnak abban, hogy az országot arra akarják rászorítani, hogy határozottabban álljon ki Ukrajna mellett, csak abban nincs igaza Orbánnak, hogy neki még van mozgástere. Nincs mozgástere, mert valójában ebben a helyzetben a felelős nemzeti politizálás az az lenne, hogy tökéletesen függetlenül attól, hogy morálisan vagy bármilyen szempontból ki mit gondol erről, hogy megérteni azt, hogy sarokba vagyunk szorítva, és nincs más helyzet, bele kell állni abba a kvázi háborús narratívába, amit a nyugat diktál, mert abban a helyzetben van az ország többek között az elmúlt 12 évnek, meg az elmúlt 30-valahány évnek köszönhetően is, hogy uniós források nélkül nem működik.
De szerintem abban nincs igazad, hogy a Putyin pesgőt bontana, hogyha az Európai Unió kilökné magából valamilyen módon Magyarországot, a bocsánatom ennek per pillanat sok realitását. Éppen, hogy szerintem azt a különleges helyzetét veszteni a Magyarország, amiben a Putyin számára érdekes, eljelentéktelenedne a Putyin számára.
Mi igen. De az unió önfelbomlasztása, és az szerintem azért az nem olyan szövet az, ami egyszer elkezd fölfesleni.
Nagyobbat is fesleni.
Az a nagy büdös helyzet, hogy ez persze egy nagyon messze, de a szövet felfeslik, és a többi. Csak ide idézek egy dolgot, ugye nem új fogalom. A kétsebességes unió munka című megfontolást. És ezt azt hiszem, hogy komolyan kell venni. És szerintem csak a hülyék szopják be, most nem rád gondoltam, hogy az unió, az unió kevesebb lenne, meg felfoszlana. Szerintem, ha úgy tetszik, a magországok, amelyek jellemzően mondjuk például euróval fizetnek, elég jól lennének, és egyébként a rabszolgamunkát változatlanul meg lehetne csinálni. Simán meg lehet oldani. Én is úgy gondolom egyébként, hogy Putyin ügynökének mindenképpen maradni kell. Egyébként nyilván az uniós pénzek miatt is, de erről szól a megrendelés. Nekünk itt balhézni kell. Nem győzöm elégszer hangsúlyozni. Sajnos nem foglalkoztunk az oroszokkal az elmúlt években, és mosolygós Putyin tényleg teljesen megtévesztette magát az európai politikát is nagy részt, tehát hát az, hogy engem is, ez a botrány maga. Tehát egy Moszkva központú Eurázsiában gondolkodnak, bármennyire is abszurdnak tűnik a mi agyunkkal lehet, ők ezt gondolják, ebben élnek. Nincs mese, ebben élnek.
Gábor,
ez az egyik dolog, a másik az...
Gábor, csak szóljak már, mert túl fogunk menni rajta, csak annyit szeretnék, Gábor, amit mondtál, hogy a német autóiparnak is mennyire jó biznisz ez még mindig, hogy de nem változott azért ebben a helyzet olyan szempontból, hogy amíg először is ide járt ugye Merkel, vagy Orbán meg oda is állandó kézcsókolásban voltak, és volt egy ilyen nagyon szeretjük egymást, és még hatott a mi magyarok meg németek, és még hatott a szöges drótnak a lebontásának az utórezgése, meg a német egyesítésnek ez a romantikus hangulata. Volt akkor is, akkor szerintem ez nagyon erősen így lehetett, hogy nem is gondolkodtak, ment a biznisz. De azóta változott a hangulat, és azért otthon is el kell adni azt a sztorit, hogy ők itt a magyarokkal bármit is csinálnak. És amúgy is már én azt gondolom, hogy ugye az ország megítélése, mint azt látjuk ebből a szavazásból is, hát már nem egészen olyan, mint korábban, de még plusz hozzájön a háború. És a háborúban betöltött szerepének. A tőkét nem érdekli. Amúgy. De a nettóban nem érdekli, hogyha a tőke csak úgy magában lenne, de a tőke is benne van, a társadalomban a része, el kell adni az autót otthon is, Kínában mondjuk, bármelyik el tudnak adni, de akkor is német cég, nem tudom, én ebbe érzek változást, hogy ez nem fog odáig elvezetni, hogy most politikai okokból kivonuljanak Magyarországról, csak már nem olyan védőerő szerintem ez a
balkezik politikai sokat csinálni.
Én azt gondolom, hogy teljesen releváns volt, és én is hittem benne, mások is hittek benne az, hogy a Nagy-Oroszországgal, Európa, a kereskedelem és a energia, meg a biznisz, és a biznisz megóv bennünket a háborútól. Hát ez igen. És ez egy koncepció volt. Kár egyébként, és szerintem tévedés, és méltánytalan vele kapcsolatban egyébként a fikázás. Most nem, úgy általában most még hirtelen mindenki kitalálja, hogy Merkel mekkora hülye volt. Ez az egyik dolog. A másik, amit meg akartam jegyezni, hogy az unió parlament, tehát én számomra azon van a hangsúly ebben az uniós parlamenti szavazásban, hogy ott a tagállamok választott képviselői vannak ott, és most nem egyszerűen a választottságról van szó, hát ott a parlamentbe úgy kerülnek be, hogy minden országban szavaznak a proletárok.
Nem az a parlamenti... államok, a népek.
Na jó,
na, ez most nagyon fontos,
egyébként hozzá fogsz mindjárt, igazad van különben, bocsánat, igazad van a Jánosnak, mert ugye éppen arról szól a történet, a magyar javaslat arra irányulna, hogy ne szavazás és ne a népek választása, választás útján kerüljenek be az unió parlamentjében a képviselők. Én azt gondolom, hogy a népek, a nemzetek közvéleményében már nagyon-nagyon nagy a nyomás abban a tekintetben, hogy az ő adófizetői pénzüket lopja el egyébként Mészáros Lőrinc és Orbán Viktor. Ez az egyik dolog, a másik, amit hozzá szeretnék tenni, abban a határozati javaslatban, érdemileg és tartalmilag nem csak az van, hogy azért, mert mi korruptak vagyunk és a jogállam, hanem már ez a közvélemény, az unió parlamentjének közvéleménye úgy gondol és úgy tekint ránk, hogy amúgy aktívan és effektíven az unió ellen politizál az unióval szemben. Ugye ezért vannak azok a hangok is, hogy akinek ez nem tetszik, tessék kilépni a klubba a picsába. El lehet menni? Mondja, gyanú.
Ezt akartam már a Gáborhoz is hozzáfűzni, meg tulajdonképpen minden szofisztikált magyarázat, a tényleg volt a legszofisztikáltabb, hogy úgy mondjam, magyarázatával szemben én úgy gondolom, hogy ez egy végtelenül egyszerű történet. Európának elege van belőlünk. Elege van az Orbán rezsimből, és abból, hogy ez a rezsim ilyen népszerű ebben az országban, mindig elfelejtik, hogy a magyar egy szigetnyelv, magyarul nem beszél senki a magyarokon kívül, tehát érdemben nem szoktak hozzászólni, nem érdekli őket a magyar eszmefuttatás. Való igaz, hogy a kormányzat kb. 2013-14 óta elég sok pénzt költ arra, hogy a magyar álláspontot eladja külföldön, ez Amerikában sokkal jobban sikerült, mint Nyugat-Európában, de a végeredmény az, hogy az átlag nyugat-európai szerint a magyarokkal nem érdemes, a magyarokkal nem szabad, a magyarok nem normálisak. Ez a következtetés. Jelzem, ez körülbelül 12 hónap múlva lesz, ugye pont 12 hónap múlva lesz egy új választás. A mostani Európai Parlament mostani pártjai és politikusai a saját választási pozíciójukat erősítik ezzel a határozattal, mert tudják, hogy az átlag európainak nagyon tetszik.
Mi leszünk az ellenség?
Menjenek a magyarok anyjuk
esetében. De mi leszünk az az ellenség?
Persze. Ott igen. Is tudnak ellenségképet gyártani, nem csak itt.
Így van.
Na de pont ezt mondtam a Gáborhoz, ezt a hangulatváltozást.
De nincs a német autóipar, meg az összes többi érdekei ebben sehogy nem játszanak, mert a német autóipar nagyon jól fog tudni kereskedni, meg hasznot kivenni Magyarország akkor is, ha nem leszünk soros elnökök, meg nem leszünk semmi. Ez mind őket nem érdekli. Sőt, tovább megyek, még csak javítja az ő pozíciójukat, mert még, hogy is jövök, még nagyobb extra profitot tudnak kivenni. Tehát, ugye a magyar kormányzat messze erején felül támogat minden dúsgazdag multinacionális céget. Legyen az angol, német, kínai, igen, koreai, japán, vagy mit tudom én honnan jött, amerikai. Igen. Mindenkit halálra pénzelnek, miközben nincsen pénz nyugdíjra, egészségügyre, közoktatásra, stb. Ő elmondta ugye, hogy a NAV szedi be a pénzt, engem kinevettél, mert azt mondtam, hogy tényleg a pénzhiány miatt engedik el a izéket, tök mindegy.
Nem izéket.
Azeket a gazembereket.
Nem gazembereket, embercsempészeket.
Jó.
Gazembereket nem engedtek el.
Jó. Tehát az embercsempészeket, a lényeg, hogy arról van szó, hogy ez a rezsim, tehát ennek a rezsimnek a becsülete külföldön már kitelt. Az a kérdés, hogy a magyar nép szemében mikor fog kitelni. Szomorú hírám, hogy úgy látszik, hogy el kell mennünk, tehát ki kell inni fenékig majd azt a bizonyos keserű poharat, mert egyre inkább, tehát ahogy egyre borzalmasabb a helyzet, a Fidesz hívő tömeg egyre masszívabban ragaszkodik a saját kényszerképzeteihez. A helyzet ezért drámai számomra, mert minél rosszabb lesz, annál inkább fog hinni,
igen,
egy csomó honfitársunk abban, hogy ennek így kell történnie. Hát akkor meg fog történni.
Megbízom. Úristen. Na.
Nézzük a sportromat.
Nem akarok a Borkairól beszélni, hát beszélni arról a húhért. De a választási törvény, ugye megint belebabrálnak egy kicsit a választási törvénybe, hogy ilyen kényszerkoalíciók jöjjenek létre önkormányzati szinten is.
Számít ez még? Mert hogy az önkormányzati választáson már az előző alkalommal is minden jelentősebb település közös lista volt, és közös egyéni jelöltek. Ez tényleg már majdnem mindenhol így volt.
Igen.
Tehát szerintem ez most legfeljebb csak bebetonozza ezt a pozíciót. Legfeljebb azt előzi meg, hogy még eszükbe se jusson esetleg külön indulni, hiszen a Fidesznek semmi sem jobb, mint és ez a paradoxonja az egésznek, amiért engem annak idején az ellenzéki közvélemény egy része kiátkozott, hogy meg egy évvel az előválasztás előtt fél évvel megírtam, hogy az összefogás bármennyire is választás matematikai kényszer, ha nincs mögötte választás szociológia, tehát nem, az emberek nem így működnek, nem tudnak együttműködni és egyfelé szavazni ennyien, meg a politika sem fog tudni együttműködni egymással, szerintem a kettő együtt nagyon fontos, akkor ennek semmi értelme nem lesz, és óriási bukás lesz. Valószínűleg Orbánék pontosan tudják, hogy nekik minden tekintetben ennek a helyzetnek a fenntartása az érdekük, és ezzel igazából csak bebetonozták ezt, vagy nem is tudom, ha eddig volt 10 szög ebben, akkor most le is hegesztették ezt a koporsót, hogy akkor egész biztos legyen, hogy ebbe be legyen zárva az ellenzék még nagyon sokáig. Persze hozzá kell tenni, hogy az ellenzéknek lenne bátorsága, akkor nem feltétlenül csak a körülményekhez igazítaná a saját politikáját, hanem olyan politikát csinálna, amely valamilyen szempontból körülményeket is próbál teremteni, legalább próbál teremteni, mert ez biztos, hogy nem működik, ami most van.
Én is azt gondolom, hogy abból a hipotézisből indultak ki egyébként, hogy ezzel a külső erősítő, ráerősítő nyomással egyébként a meglévő feszültségek egy jelentős része, és majdnem minden zömében ezek megölik egymást, az még inkább fogja feszegetni, én erre tippelek, de adott esetben ők is kiindulhatnak rossz hipotézisből, mert azt meg elég jól látható, bár én az egyikre teszem a hangsúlyt, ugye te említetted a kényszerkoalíciókat, én azt gondolom, hogy ennek a múltkori kényszerkoalíciónak pusztán csak az volt a baja, hogy azok, akiknek ezt meg kellett volna csinálni, és akik részt vettek, nem a szavazók, hanem a politikusok, az egyszerűen nem voltak őszinték, nem volt őszinte a mosolyuk, nem is akarták valójában. Képtelenek megállapodásokat kötni, képtelenek kompromisszumokat kötni. Most se a politikával vannak elfoglalva, nem körülményeket teremtenek, hanem egymást baszogatják. Tehát én sem tulajdonítok különösebb jelentőséget ennek. Pusztán csak tényleg az, hogy de hát ez se újdonság, hogy akkor nyúlnak a törvényekbe és a jogszabályokba, amikor akarnak, rezzelisten arccal veszi mindenki tudomásul.
Azt szerintem most elmagyaráztad, vagy hogy mondjam, körülírtad, hogy mi a Fidesz választási stratégiája jövőre. Arra kell rámutatni, hogy ezek alkalmatlanok, és az országban csak igen. A Fidesz. Az Unióban is csak a Fidesz, Mivajpocsoládon is csak a Fidesz, mindenki csak a Fidesz. Nagyon egyszerű, végtelenül működőképes, képmondatos kommunikáció lesz, amit megtámogatnak, hogy is hívják a hagymával, krumplival. Teljesen jól fog működni, hatalmas részvétel lesz az európai parlamenti választáson azért, mert az önkormányzatin, és a tulajdonképpen azt is ad mondjam, hogy szerintem ez szükségszerűen kell a nagy bukáshoz. Tehát a Fidesz nagy, hatalmas bukását a jövő évi hatalmas győzelme fogja megalapozni.
Egyébként baromi érdekes,
én
most tudok, nem messze három volt.
Ezt miért gondolod, ez olyan cuki egyébként szerintem. Most na tessék, ezt biztos a szék teszi, hogy Janút kell bántani, hogy nem tudnak megmagyarázni. Mindig minden megmagyarázta.
Persze, figyelj, Rákos Jeftás emlékét
is. Jó, most olyan után, mint egy közmédia, már ne arra úgy, én jobban szeretlek, mint Csintan, de most de tényleg olyan volt a közmédia, mert egyik pillanatban még arról beszéltél, hogy mennyire szomorú, hogy minél szarabb a helyzet, annál erősebb a Fidesz tömb, majd most azt mondod, hogy a még szarabb lesz, azt már nem fogják tudni elmagyarázni.
Elmondom, még
egy arra gondoltam, hogy nincs kire hárítani a felelősséget, ha totál mert...
Nem, hát semmi sem lesz működőképes, és ami, hát mi ez láthatóan a közoktatás is, tehát hétről hétre rosszabb.
És ez kizavar?
Hó a társadalom, hogy be van ettől zuhanva?
El fog jönni az a pillanat, amikor már senki sem fogja bevenni egyik magyarázatot sem, mert mindenütt a Fidesz lesz.
Szerintem.
Hát, erre gondolok.
Magyarországon akkor...
Ez az előszobája az összeomlási.
Szerintem nézzétek meg az elmúlt választási időszaknak, vagy az elmúlt 30 valahány év választások előtti különféle gazdasági adatait, és merek élni azzal a feltételezéssel, aztán lehet, hogy lesz valami közgazdás vagy gazdaság történet, ezt aki jól le fog baszarintani majd a kommentbe, hogy ez nem igaz, de én merek élni azzal a feltételezéssel, hogy ebben az országban akkor bukott igazán nagyot egy kormány, és a 2002-es rettenetesen szoros, az szerintem egy kivétel, tehát az már rulett volt, hogy kinyert, tehát töredékszab, vagy néhány százalékon múlt, de egyébként a jelentős valódi bukások és jelentős valódi ellenzéki győzelmek akkor születtek, amikor nem az infláció, nem volt magas, nem a GDP volt, növekedése volt alacsony, hanem a munkanélküliség magas. Ugyanis szerintem az emberek diszkomfort érzetét, hogy ezt a nagyon divatos kifejezést használják, magyarul az emberek akkor érzik szarulmazokat igazán, amikor nincs munkájuk, mert ameddig van meló, addig lehet, hogy azért kapsz egy nem túl jó fizetést, ami egyre kevesebbet ér a boltban, de az egy valamennyire létbiztonságot ad, akkor zavarod el a fenébe a hatalmat, amikor ezt az egzisztenciális biztonságot elveszíted, ez pedig a munkanélküliség. Nem véletlen, hogy Orbánék az ég adta egy világon mindent, és még egyet megtesznek azért, hogy ne legyen munkanélküliség.
Sőt.
Ezért engednek be mindenféle multit, már tök mindegy milyen feltételekkel, milyen környezetvédelmi vagy munkaügyi feltételekkel, ezért adnak meg óriási támogatásokat, amelyek aztán nem térülnek vissza, amelyeknek aztán az árát lehet, hogy keservesen megfizetjük később, de jelenleg az az érdekük, hogy munkanélküliség ne legyen. Szerintem akkor fognak bukni, ha lesz. Na,
egy bélyegézővel kiegészíteném, hogy és a nyugdíj. Tehát, hogy a 13.
Köszönöm, mit gondolsz a
az, hogy elszaladt az idő.
Jaj, igazából nem érdekel a választási törvény.
Nem érdekel?
Rendes anarchisták nem
választ. Az a helyzet, hogy én is kívül helyezem magam ezen a problémán, az, hogy a magyar nép mitől buktat meg egy kormányt, hogy mitől nem buktat, nekem ezzel egészen másféle minden van, jellemzően arra épül, hogy csak akkor bukott itt rendszer, amikor a külső körülmények ezt előhozták meg. Legutoljára meg akkor, amikor azt hitték, hogy ha leomlik a vasfüggöny, úgy fognak élni másnap, mint bulgárok.
Én választásokról beszéltem,
várj,
de hát itt rendszert kéne váltani valójában, itt nem
választás. Az egy más kérdés.
Igen. Úgyhogy alámerülünk, és kibekkeljük. Egyébként ez egy szovjet repülő. Láttak már még szovjet repülőt? Csókolom! Nézzék meg, milyen jól repült. Ja. Egy élmény volt már most
hiányzó. Van új magyar hangvás.
Igen.
Herceg Zoli nagy interjú, meg ilyen apróság.
A régi reflexek, ami Pistánt én is megmutatom, olyan szép fiú ez a nem a dévény a csúnya, a Herceg Zoli.
Na már!
Vegyenek magyar hangot!